Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. János evangéliuma 13. részéből, a 16. verstől kezdődően olvasom az igét, a 21. verssel bezáróan. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Nem mindnyájatokról szólok. Tudom én, kiket választottam el. Hanem, hogy beteljesedjék az írás, aki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem. Most megmondom néktek, mielőtt meglenne, hogy amikor meglesz, higgyétek majd, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom néktek, aki befogadja, ha valakit elküldök. Engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mikor ezeket mondja Jézus, igen nyugtalankodik lelkében, és bizonyságot tesz is, ezt mondván. Bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. Imádkozz. Édesatyám, köszönjük neked, hogy olyan titkokat beszélsz el nekünk, aminek sem a látása, sem az értése amúgy nem lehetne a miénk. Honnan is tudnánk, hogy mit jelent az, amikor Jézus Krisztusban nyugtalanság támad? Mit jelent az, hogyha ő megszólal és ezt kimondja? Mit jelent arra az emberre nézve, aki miatt benne nyugtalanság támad? Vagy szomorúság? Honnan tudhatta Lázár, hogy gondolkodik róla az ő megváltó Krisztusa? Honnan tudhatná Júdás, hogy gondolkodik róla maga az Isten? Úgy jöttünk eléd annak a vakmerőségével, hogy szólj. Hogy szólj bele az életünkbe, újra. Már nem tudjuk, hogy mit készítettél. Merre vezeted a mi lelkünket? Merre felé fogod fordítani a gondolatainkat? Mégis kérünk téged, hogy szólj, mert a te szavad világosság, lélek és élet, és kétség kívül a tiéd számára megtartó erő. Készítsd meg az igéhez a mi szívünket. Könyörülj rajtunk, hogy amíg hallgatjuk a te szavaidat, ebben a szívben azok játszódjanak és azok történjenek, aminek a kegyelem törvénye szerint történnie kell. Ments meg bennünket a lelki gőgtől, az elutasítástól, tégy fogadó képessé. Várjuk a te szavadat, Jézus Krisztus, a lélek által. Amen. János evangéliumának 13. részéből, A 22. versről olvasom az ígét a 30. versig. A tanítványok ekkor egymásra tekintettek, bizonytalankodva, hogy kiről szól. Egy pedig az ő tanítványai közül Jézus keberén nyugodott, akit szeretett Jézus. Intett ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Pénteken egy ifjúsági órára látogattam be, igaz, hogy a vége felé érkeztem az alkalomnak, és éppen az úrasztalán egy készülékből hangzott a Júdás éneke, és éppen arról énekelt, hogy mennyivel lett jobb a világ, hogy engem elítéltek. A gonosz maradt, a bűnös maradt, az ember maradt, a törvénytelenség maradt. Ugyan mi változott azzal, hogy Jézus Krisztus eljött? Mi változott azzal, hogy nekem meg kellett halnom? Ugyanolyan pogány maradt a világ. És aki az igét hozta, nagyon komoly mondatokat mondott ki, például. Aki az ördögből van, csak ördögi dolgokat képes mondani. Aki átkozott, az csak átkozott dolgokat képes mondani. Aki lázadó volt, csak lázítani képes. És mennyire így van, hogy ahol az ördögi lélek birtokba vesz valakit, annak mindene ördögi. Mindene. Álthatatlan átkozott. És úgy gondoltam, hogy ez a bizonyos Júdás történet, ahol az emberiségnek a gondolkodásmódja mindig is megoszlott. Ahol a kaini származék Isten ellen lázadva Júdást próbálja felmenteni. Ahol a Jézustól születetteknek nyilvánvaló a júdási ördögi gondolat minden következménye. És nem bírják elfogadni, és nem bírják bevenni természetesen a júdási lelket. Szeretném bemutatni, hogy milyen ütközőpontokat készített az Isten. Szeretném bemutatni, hogy a te számodra, amikor megszólalmaz Istennek az igéje, igazából miről beszél. Akkor is ránehezedik az Isten keze a világra, amikor az ember abból semmit el nem ismer. Amikor úgy néz ki, hogy az ember tervezés végrehajt. Amikor az ember úgy néz ki, hogy felfedez, vagy nem talál megoldást. Minden mögött ott áll az élő Istennek hatalma. Az Isten országa törvényei meghatározzák az emberiség történelmét. Fogalmazhatok úgy is, hogy lehetnek Jézus között és közöttünk rendezetlen dolgok. Lehet, hogy a szíved esetleg kérdéssel van az Isten felé, és Jézus Krisztusban nincs elrendezett életed. Egy dolgot tudok, hogy lehet halogatni az embernek a végső döntést, hogy Jézus Krisztussal, vagy Jézus Krisztus ellen foglal le állást az élete. Csak egy dolgot tudok, hogy eljön az Isten országa rendjének mindig az az órája, ahol maga Jézus Krisztus hozza meg a döntést. És által lesz nyilvánvalóvá, hogy hova tartozik egy emberi élet. Ahol ő hozza meg a döntést, hogy nincs tovább halogatni való idő. Egyszer eljön a döntés ideje, és nyilvánvalóvá kell lennie, hogy az a döntés Jézus mellé, vagy Jézus ellen állít-e. Mindig elkövetkezik ez az idő, amikor maga Jézus viszi döntésre a dolgot. Szeretnék elmondani valamit. A Szentírás végig arról beszél, hogy Júdás kereste az alkalmat, hogy hogy árulhatja el. Megvolt a maga háttérbeszélgetése, megvolt a szervezkedése, megvolt a beszervezése. Mégsem Júdás és a szervezők döntik el az időt. Hanem maga Jézus. Maga Jézus. A megtérés, amit az ember visz végbe, ha nem az Isten országa munkájából való, két dolog hiánya lesz nyilvánvalóvá annak az embernek az életében. Egy, az újjászülő lélek munkájának a hiánya. Én nem tudom, testvérem, hogy a te életednek az úgynevezett megtérése hogyan és mikor ment végbe. Egyet tudok, ha az élő Isten kegyelméből az újjászülő erő ott munkálkodik, akkor új életed van. Ha az Isten szent lelke nem munkálkodott az újjászületéseden, akkor benned élet nincs. Hallatlan fontos, amikor az Isten azt mondja, hogy nem adta ki a vezetést a kezéből egy pillanatra sem az Isten. Nehogy azt tessék hinni, hogy történhet itt a Földön, egy társadalomban, vagy egy magánemberi életben olyan dolog, amin nincs rajta az Istennek a keze. Mindenen rajta van a keze. A második, ami nyilvánvaló, hogy ha a megtérés nem az Isten országa munkájából való, akkor a megtartó kegyelem nyilvánvalóan hiányzik ott. Egészen más, hogy hatalma van valakit fenntartani az ítéletre. És egészen más valakit megtartani a kegyelemben. Az újjászülöttetek között. A megtérésnek, amiket mi viszünk véghez, hamarosan kiderülnek az erőviszonyai. Kísértésben, lehetőségek közötti választásban, engedelmeskedési készségben, szentség iránti vágyakozásban, meglátszanak a határai. Ahol a lélek nem kap támogatást Isten szent lelkétől, ha a lélek nem kap utánpótlást az élő Isten igényének hatalmából és erejéből, eligazításából, az a lélek egy ponton képtelen tovább menni Jézus Krisztussal. Még egyszer mondom, képtelen, mert nem képesítetett arra. Itt sem Júdás döntött, hanem Jézus Krisztus döntött. Nézzétek, Istennek a döntései némelyikor megrendítőek, vagy megdöbbentőek. Amikor nem tartja tovább a kegyelmi időt, amikor nem tűr el tovább egy embert, amikor nem hordoz tovább egy embert, amikor a fejszét a fák gyökerére veti, és kivágatja, amikor kitöri a választott népet, hogy beoltassék egy másik nép, vagy amikor tetszik neki, hogy újra beoltassék. Abszolút úr és uralkodik. És döntéseit végrehajtja. Ezért itt és most újra mondom azt, amivel oly sokszor befejezem az Isten tiszteleti alkalmakat. Egyetlen megnyugtató dolog az életemben, hogy nem én választottam őt, hanem ő választott engem. Egyetlen dolog van a megtartatás, megláttatta veled, hogy nem te választottad őt, hanem ő választott ki gyermekéül téged. Nincs is más evangélium, mint az, amikor azt mondja, hogy nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt akarom megtérjen és éljen, és bemutatom az én szerelmemnek nagyságát, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fia adta érte, ha valaki hisz benne. A hisz benne azt jelenti, hogy megértette veled, hogy nem te választottad őt, hanem ő választott ki téged magának örökre. Az ember életébe elérkezik Isten döntésének az ideje, amikor az ember nem halogathatja azt a döntési feladatot, hogy választ ad az isteni keresésre. Jézus mellett, vagy Jézus ellen. Nézzetek, mindennek más igazságot ad az Isten országa jelenléte. Minden más hangsúlyt kap. A te életedben is egyszer véget ér az úgynevezett halogatás, az elodázás ideje. De sok embertől hallom ugyanazt a régi beszédet, amit Jézusnak mondtak. Eltemetem először az apámat. Először elrendezem a dolgaimat itt a földi létben. Azt mondta nekem egyszer egy fiatal ember, hogy hát először bizonyítson az Isten, hogy méltó arra, hogy kövessem. Adjon feleséget. Mutassa meg! És majd akkor eldöntöm. És tudatosan csak hallgatom, és hívőnek tartja magát. És kiderül, hogy valami alapvetően hiányzik az életéből, annak a meglátása, hogy Jézus Krisztus mit döntött felőle. Egyszer véget ér az alkudozás kora. Eljön a rendezés ideje, ahogy Júdás életében is eljött. Tudjátok, ennek az életnek az egyik tragédiája, hogy nem járhatta végig az utat Jézus keresztjéig. Tudjátok, amikor Magyarországon kereszteket állítottak, aztán kereszteket gyaláztak meg, kérdezték tőlem, hogy mit szólok hozzá, és mondtam, hogy semmit. Sem a kereszt állítókkal nem értek egyet, sem a kereszt gyalázókkal nem értek egyet. Nekem nem kellenek szimbólumok. Én nem a láthatókra nézek, hanem a láthatatlanra. Nekem nem kell a külcsíny belbecs nélkül. Az igaz imádok lélekben és igazságban imádják az Istent. Ebből következik. A hitem megmutatása nem a kereszt állításban, hanem a kereszt hordozásban van. Szabad elmondani még egyszer? Az én hitemnek minden megnyilatkozásában soha nem áll a kereszt állítás. A kereszt hordozás igen. Mert a kereszt az Isten döntése. Az élet és halál mesdjéjén tette le. Milyen érdekes a kereszten hallgatni, hogy meghaló Jézusra a pogány százados azt kiáltja, bizony Isten fia volt az ember, Júdás nem mehet a kereszthez, Jézus lezárta számára az utat, és így Júdás számára a pokol útjai maradtak nyitva egyedül. És itt megint meg akarok állni. Vagy megnyitotta neked az élő Isten az ő kegyelméből, hogy lélekben elmehetsz a Golgota keresztjéhez, ahol szemlélheted, hogy téged hogy szeretett az Isten. Vagy elmehet a Golgota keresztjéhez lélekben, és el tudod mondani, hogy köszönöm, Uram, hogy minden bűnöm és felsorolom, és aljasságom és tisztátalanságom és hitetlenségem ellenére. Ez a kereszt arról beszél, hogy én Jézus Krisztus véréért bocsánatot nyertem, és Isten fiúságot kaptam. Elhagyhatom végre a bűnök útját. Kijöhetek végre a lelkem poposságából, mert fogadsz. És szemlélhetem az Isten növekvő szeretetét irántam. Tudjátok, úgy fogalmazódott meg ez, hogy amikor én újjászülettem, olyan hálás voltam Istennek azért, hogy Uram, megbocsátattak a vétkeim, és volt a lelkemben egy titkos gondolat. Ó, mivé lehetek veled? Az vesse az első követ rám, akinek ez a gondolat nem jutott eszébe a megtérésekor. Azóta pedig azt látom, hogy növekszik a szeretete felém, mert nem az vagyok, amivé én gondoltam, hogy lehetek, hanem az vagyok, akit az Isten még mindig szeret. Gondold csak végig önmagadat. Hol tudtam én, mit jelent az, hogy hűséges szeretete az Istennek? Hol tudtam én azt ott és akkor, hogyha hitetlenkedem vagy hűtlenkedem, ő hű marad? Hol tudtam én azt akkor, hogy mit jelent, hogy el nem hagylak sem, el nem maradok tőle? Azt azóta tanulom. Tudod, miért szólt bele az életedbe? Mert egy végső döntést hozott rólad. A döntése így szól. Az enyém vagy. Az enyém vagy. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, mert övé lett az életnek világossága. Te az enyém vagy. Nézzétek, mit jelent. Ha valaki őz, ez nem igaz. Ha valaki, hogy Isten zárja le az útját. Ugye a maga történetben elhangzik ez a mondat, hogy egy tiküzletek elárul engem. És van egy mondat a Bibliában, rengeteget szenvedtem. Amitől nagyon sokszor féltem. Csak azért mondom el, mert hát ha ül egy, aki attól a mondattól szenvedés, attól a mondattól nagyon fél. Ez a mondat így hangzott, és vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, hogy van ez? Hogy ott van Jézus, azon a vacsorán éppen körül köti magát egy kendővel, és éppen megmossa a tanítványok lábát, Júdásét ugyanúgy. Egy mondatot mond, közületek, nem mindenki tiszta. Míg azt mondja, a többinek ti tiszták vagytok, elég ha a lábatokat megmosom. mi a félelem oka? Hogy létezik az, hogy az Isten cselekvése közbe Isten megengedi azt, hogy az ördög is cselekedjen valakibe. A válasz az, hogy igen. Létezik az, hogy ige hirdetés közbe, ige hallgatás közbe az Isten elvégezi azt, hogy valaki közben az ördögre hallgasson. Igen. Valóság az, hogy az Isten hirdetteti a maga beszédét, igéjét. És valakinek a szívébe az ördög sutyorog. Azt mondja Isten, valóság. A kontra gondolatok. Ó, hogy perlekedtem még megtérésem előtt az apám prédikációival. Ott ültem és hallgattam. És láttam, tudjátok, arcokat felragyogni, és az ott bennem, hogy mire való ez az egész. De sok félelem volt a szívemben, és amikor egyszer erről az igéről prédikált, akkor nagyon megijedtem. És mert nálunk az a szokás, hogy amikor összejöttünk utána a családi ebédhez, megkérdezte, hogy aztán mit értettetek belőle? És ki ezt ki azt mondta, amit értett belőle? Mondtam, hogy rémisztő volt. Azt mondja, nem. Igaz volt. Azt mondtam, borzalmas volt. Azt mondta, evangélium volt. Miért? Mert a félelmes szívűnek különleges jogai vannak. Akit meggyógyít az Isten. Ezeket külön elvárja magához. A félelmes szív nem pogány szív, csak bizonyosságot nem nyert szív. Testvér, beszélgetésre várt téged a te urad, Jézus Krisztus. Oly sok minden van a fejedbe, látszik, a lelkedbe, a gondolataidba, ami miatt bizonytalan vagy. Vár egy beszélgetésre. Egy ember, aki ott van Jézus közelébe, lehet a lehető legtávolabb tőle. Az övéit, az Atya Jézus Krisztushoz vonza. Figyeld a szívedet. Figyeld a lelkedet. Ha az élő Isten megragad kegyelemmel, akkor oda vonz téged Jézus Krisztushoz, hogy beszélj vele. Ha nem vonz, akkor taszít. Akkor taszít. Mert vagy vonz, vagy taszít. És ott van egy másik kép, Jézus és János. Azt írja a Biblia, hogy János Jézus keverén nyugodott pihent, vállra hajtotta a fejét. Tudjátok, bizonyos lelkek vonzák egymást. Jézus Krisztusnak valami csodálatos isteni hatalma van arra, hogy a lelkeket egészen oda vonzza magához, hogy hallhatják a szívedobbanását. Péter is szerette Jézust, nem pihent a kebelén soha. Tamás is szerette Jézust, nem pihent a kebelén soha. Ő az értelemmel akart szeretni. Ő mindent fel akart fogni. Nem engedte az utolsó pillanatig a szívét megszólaltatni. Egyszerűen megszólaltatja az Isten. Oda hozza Jézus Krisztushoz. De hogy? Hogy úgy borul elé, hogy én van és én Isten. Azért szólít téged, mert nem akarja a te távolságtartásodat rögzíteni. Nem akarja az udvarni a szeretetedet, sekélyest meghagyni. Gyere közelebb. Akkor tudsz gyönyörködni bennem, ha megismered a szívemet. És János az, akinek mindenki által elismert lehetősége, hogyha ő kérdez, neki biztos válaszol Jézus. Hát nem 12-en vannak ott. Hát 11-en nem apostol lesz. Hadd mondjam nektek, hogy hit és hit között van különbség. Szeretet és szeretet között is van különbség. Bizalom és bizalom között is van különbség. Közösség és közösség között is van különbség. Akkor is, ha nincsen benne személyválogatás. Kérted valaha, hogy szeretnék a legbizalmasabb állapotba helyezett gyermeked lenni? Hiszen azt mondja, kérde ne keveset. Szeretném megtanulni, odahajtani a fejemet a kebedre. Kérted már? Hát nem jött el az ideje. Hogy élhetsz ilyen sekélyes, nyomorúságos, gondolatú lélekkel, ahogy élsz? Miért vergődsz? Miért hidegülsz meg? Te utálod legjobban saját lelkedet, az enerváltság és a gyengeség miatt. Te küszködsz önmagaddal a legtöbbet. És azt mondja, hogy nem kell ennek így lenni. János elmehet a keresztig, és ő az egyetlen tanítvány, akivel a keresztről is beszél Jézus. Ő a legteljesebb tanú. Egyszer azt kértem, hogy Uram, szeretnélek a legjobban érteni, a legalázatosabban követni, és a legforróbban szeretni. Eljön a perc, amikor döntésre készített az Isten, Jézus Krisztus személyét illetően. Vele, vagy ellene? Ha vele, akkor a legbensőbb közösségig vele. Ha ellene, akkor ki a közösségéből az éjszakába? Egyedül. Egyedül. Ahol te árulóvá válsz, azoknak se kell lesz. Akik elfogadják tőled az árulást.
fogsz maradni a sötétbe egyedül. Azt mondja Jézus, a döntés az enyém, a döntésem te vagy. És én ki akarlak hozni téged a sötétből a világosságra, a halálból az életre. Nyíljon ki végre a szemed, és halljon a füled, szeretlek téged. És ne érzelmeket várjon a szíved. Sokkal többet. Hogy megtölt az ő szent lelkének szerelmével. Tudjátok, két típusú ember létezik csak. Az egyik, aki jött kiállt a Jézus vére, hogy elfedeztem a bűneit, megmostam a bűneitől, és tiszta és az enyém pecsét van rajta. A másik ellen kiállt Jézus vére, hogy méltó a halál. Méltó halálra. Mi a kegyelem? Hogy mindnyájan méltóak vagyunk a halálra. És úgy dönt, hogy neked mégse az lesz a sorsod. Azokért mondom, akik ma vannak itt először, a görög két szóval fejezi ki az életet, a biosszal és a zoéval. A biosz azt jelenti, hogy ez a biológiai élet, amit élsz ebben a testben. Ha az örök életről van szó, sohasem a bioszt használja a Szentírás, mindig a zoét, az Isten lelkétől nyert örök életet. Az örök élet nem azt jelenti, hogy a földi halálig van egy földi élet, és majd, ha a földi halál elérkezik, lesz egy, vagy nem lesz, egy másik élet, hanem az örök élet azt jelenti, hogy a földi létem során egyszer megszólít az Isten, és a földi létem során itt közepette, lehet, hogy gyerekfejjel, lehet, hogy középkorúan, lehet, hogy öregfejjel, de egyszerűen új életre szül. És attól kezdve az örök életben járok, bár biosszal itt vagyok, de a zoé az enyém. És örök életem van. Független attól, hogy meddig tart a biosz. A földi élet. Azt mondja, aki pedig újjászületett a Szentlélek és az ige által, annak örök élete van, és az átment a halálból az életre. Nem élethosszabbítás, hanem egy más típusú élet. Csak nektek mondom, hogy tudjátok, hogy a hívőknek hol lesz a randevúja Jézussal? Sokan ezt se tudják. Nem itt a földön, hanem elragadtatunk a levegő égbe, és ott. És ott. Olvasd a Bibliába. Mert akik kapják az üdvösséget, azokat átöltözteti, hogy költöztethetőek legyenek. És akkor megyünk haza. Miért beszél veled az Isten? Mert gyáva vagy fogadni őt. Azt mondja, hogy egészen ad ide magad. és merj egészen elfogadni engem. Leírtam magamnak az ifjaknak szóló tanítást, leírtam a középkoroknak szóló tanítást, csak magamnak, leírtam az öregeknek szóló tanítást. Soha ne kelljen elmondani rólad, hogy belefáradtam a szánakozásba. Csak azt mondani rólad, hogy ez az én szerelmes fiam. Én ebben gyönyörködöm. Imádkozzunk. Köszönjük, azért szemléltetted nyilvánvaló módon a különbséget, az üdvösségre való kiválasztás és a kárhozatba való taszítás között, hogy a mi szívünknek az értését könnyebbé tett. És amikor újra mondta, hogy nem akarod a bűnös ember halálát, nekünk szól, és értünk szól. Könyörgöm, Uram, most minden lélek, minden bűnéért. Kiki hadd tudjon megállni előtted bűnbánattal. Látva újból a golgotai keresztet, visszahalva a szavaidat, hogy elvégeztetett. Atyám, bocsáss meg nékik. Jövünk hozzád bocsánatért. Veled való maradásért. Lelkednek kiáradásáért. Az irgalmadért. És köszönjük, hogy hallhatjuk a szót. Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ne félj, veled vagyok, és el nem hagylak téged. De te kövess engem. Igen, Uram. Amen. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját és a bűnös férfi gondolatait. És térjen az Úrhoz, és könyörül rajta. És a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az én utaim a ti útjaitok, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza így nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahova küldöttem. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.